A testépítést egy meditatív sportnak tartom. Tehát ha valaki nem meditatív jelleggel végzett testépítést, az nem is tudja élvezni ezt a sportágat.
De te egyébként évekre visszamenőnek honnan tudod megállapítani, hogy ott volt sérülés tapogatásból?
Érzel ott egy lyukat konkrétan. Van olyan, hogy pek, de szerintem, hogyha jól van felépítve az edzésed, akkor az edződnek látnia kell, hogy hol vagy.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Biotech USA podcastjának adása, a legújabb epizódban pedig a sportsérülésekről fogunk beszélgetni, ami egy elképesztően komplex és nagyon izgalmas téma, mert hogy nem csak és kizárólag az élsportolókat érinti, hanem a hobbi sportolókat is, sőt szerintem úgy alapvetően mindenkit, aki használja a kezét, lábát arra, hogy mozogjon, tehát sportsérülést egy sima túrázás alatt is simán el lehet szenvedni, úgyhogy nagyon komplexen fogjuk körbejárni a témát, a lelki oldaláról, sportolói oldalról, lakossági oldalról is, hogy mi van akkor, ha csak egy szigetkör közben szakad le mondjuk az ahilleszünk, vagy szakad el az ahilleszünk, hogy utána mi a helyzet. No, akkor lássuk, hogy kik a mai vendégeim, akikkel körbe fogjuk járni a sportsérülések témakört. Pajk Melitta, a Biotech USA gyógytorna és sportrehabilitációs szakértője, gyógytornász, fizioterapeuta, manuálterapeuta, humán kineziológus, aki a testmozgással kapcsolatos problémáknak minél komplexebb kezelését, gyógyítását tűzte ki célul. Melitta elérhető a Biotech USA szakértő válaszoló oldalán is, úgyhogy bárki nyugodtan kérdezhet tőle. Bohus Regina, a Biotech USA sportolója, IFBB Bikini Pro versenyző és erőemelő világbajnok. Gyerekkora óta aktívan sportol, rengeteg sportágat kipróbált már, mielőtt kikötött volna a fitness modellkedésnél. És itt van velünk Kis Jenő is, aki pedig a Biotech USA testépítő edzés és táplálkozás szakértője, személyi edző, többszörös magyar bajnok, nemzetközi versenyek győztese és Mr. Universe első helyezettje. Induljunk ki onnan, hogy mondjuk a te praxisodban, Melitta, kik azok, akik leginkább megérkeznek, élsportolók, vagy azok, akikről így az előzetes felvezetésben beszéltem?
Teljesen vegyes egyébként a pacientúrám. Vannak a hétköznapi emberek, akiknek tényleg egy túra során egy sérülés okoz problémát, de nagyon sok sportolóval is találkozok. Kicsit sporták specifikusak is ezek a sérülések, tehát hogy nem lehet ráhúzni mindenkire egy klisét, hogy mindenkinek a térde fáj, mindenkinek a dereka fáj, hanem mindig sporták specifikus szoktak megkeresni a problémáikkal.
Arra gondolok, hogy mondjuk az emberek akkor mennek el gyógytornászhoz, amikor fáj valamiük, vagy akkor, amikor már megtörtént a sérülés. Mi a gyakoribb?
Manapság már, amikor fáj valamiük, akkor jönnek. Prevenció szempontból nagyon sokan eljönnek. Tehát, hogy már van, amikor egy kezdő sportoló, hobbi sportoló, aki elkezd futni például, és tényleg a Margit-szigeten megy, és érzi, hogy ó, valami húzódik, akkor inkább hamarabb eljön is, elmondja a tapasztalatát. Van, amikor tényleg szerencsésebb esetben annyit mondok neki, hogy hát a bemelegítésre jobban kellett volna figyelni a sportolás során, és akkor ezen meg is oldjuk a problémát, de azért előfordul tényleg, hogy már konkrét sérüléssel keresnek meg.
Igen, ez izgalmas kérdés, hogyha a megelőzésről beszélünk, hogy mit, mikor és hogyan lehet, erre ki fogunk térni, csak szeretném, ha előtte így a gyakorlati dolgokról beszélnénk. Megragadott rögtön az a mondat, amit felolvastam rólad, Regi, hogy erőemelő világbajnok voltál, és hát az asztal eltakar, de hát egy kis madárcsontú vékony nő vagy. Egészen pontosan ez mit jelent? Te hány kilóval nyomtál fekve, vagy nyomsz vekve, hát hogy ezt a címet megkaptad?
Az erőemelést általában a súlyemeléssel szokták keverni, úgyhogy azért itt szeretem letisztázni. Az erőemelés az kukolásból, fekvenyomásból, illetve felhúzásból áll, és ezeknek a versenyen a max súly, amit megmozgat, ezeket összeadják, és akkor a totál lesz az első helyzet, második helyzet, harmadik helyzet, attól függetlenül, hogy ki milyen kilogramot szedett össze.
De mi az, hogy megmozgatsz? Mit jelent megmozgatni?
Hát egyszer, nem, egy ismétlésnél.
Két percre, vagy csak arrébb gurítom egy
nem,
kicsit?
Nem, egyszer egy ismétlésre kell megmozdítani az adott súlyt. Felhúzásnál földről fölemelni a súlyt, guggolásnál kiszedni a keretből, legugolni vele, fekvenyomásnál pedig kiemelni a súlyt, leengedni, kinyomni és visszarakni.
Aha. És ez a te esetedben hány kilót jelent?
Tehát nekem a max guggolásom, ez mind most 17 éves korra beszélünk, akkor volt 125 kiló, volt 70 kg fekvenyomásom és 125 kg felhúzásom.
Tehát, hogy 120 kilót ide tettél a válladra, azzal legugoltál és felálltál.
Egyszer.
Jó, csak egyszer.
Ne, egyszer.
Igen. Hát az, oké. Okay. Milyen előzetes edzést vagy állóképességet igényelt az, hogy te idáig eljussál?
Hú, hát szerintem én nagyon köszönhetem annak, hogy én egész életemben sportoltam. Tehát nem csak csettintésre kitaláltam, hogy akkor én most lemegyek a konditerembe, már egyébként így történt, de hogy azt megelőzően is volt több évnyi sportmúltam. Néptáncoltam, akrobatikáztam, fitnesseztem, tornáztam, lovagoltam, tehát tényleg nagyon sokféle sportban kipróbáltam magamat, és volt egy alap technikai, illetve állóképességi, hogy mondjam, fejlettségem. És azzal, amikor bekerültem a konditerembe, akkor már egy olyan sportolói hozzáállással kezdtem meg az erőemelői karrieremet, amivel meg tudtam úgy oldani az edzéseimet, hogy biztosan nem volt egyébként sérülés. Tehát én ezekkel a súlyok alatt soha nem sérültem meg. Lekopogom, de nem.
Hogyan indultál neki egy edzésnek, hogy nem sérültél le soha?
Hát nagyon-nagyon hosszas bemelegítés volt mindenképpen, illetve nekem mindig a technika volt a szem előtt. Tehát, hogyha valamiben például ilyen nagyobb súlynál nem jó a technika, ameddig nem megy kis súllyal a technika, addig nem szabad nagy súllyal sem dolgoztatni az adott izmot. Szóval igen, nekem mindig a technika volt az első és legfontosabb. És azzal már egy sérülés faktort ki lehet igazából küszöbölni. Plusz a jobb bemelegítés, plusz az állóképesség, plusz a mentális felkészültség, tehát nagyon sok tényezőnek kell a háttérben megfelelni ahhoz, hogy te ne sérülj le egy edzésen.
Igen, ezt értem, hogy nyilván be kell melegíteni, és nem lehet úgy odafeküdni egy súly alá, hogy semmit nem csináltál előtte, de hogy közben meg az van a fejemben, hogy oké, de hogy aki ilyen sportoló, meg nagyon sokat sportol, az nyilván nagyon leterhel, nyilván fáradtak az izmai, tehát az utógondozásra is muszáj gondolni, hiszen az önmagában nem lehet elég, hogy bemelegítesz, mert látom,
ja, persze,
én is, hogy attól, mert még valaki bemelegít, attól még simán megtörténhet a baj. Te milyen technikákat, vagy milyen módszereket alkalmaztál annak érdekében, hogy elkerüld a sérüléseket?
Hát szerintem nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy a fejlődésnek is, meg ezáltal a sérülésmentességnek is három kulcsa van, és az egyik az az edzés, a másik a pihenés, és a harmadik pedig a táplálkozás. És hogyha valamelyik már nincs rendben, ha valamelyik megborul, akkor az összes többit borítja magával. Úgyhogy ahhoz, hogy rendben legyen az ember testileg is, meg lelkileg is, ahhoz mind háromnak sziklaszilárdan kell állnia. És hogyha nem azt a táplálékot viszed be, akkor nem fogsz tudni úgy teljesíteni edzésen. Ha már nem úgy aludtál előző este, akkor másnap nem várhatod el magadtól, hogy azt a súlyt, azt az ismétlést, vagy megmozgasd az adott súlyt. És akkor ennek tudatában kell lenni, hogy rendben van, mondjuk nekem azért nem sikerült a mai edzés, mert előző este nem aludtam. Vagy mert nem sikerült ennem. Vagy lelkileg nem vagyok rendben. Tehát, hogy ezeket le kell tisztázni, és nem menni előre, és akkor csak fejjel a falnak, mert nekem kötelező ezt megcsinálni, hanem ezt nagyon szépen föl kell építeni.
Igen, ezt nagyon sokan kihagyják az edzésekből, hogy ez egy elképesztő mentális tréning is, és borzasztó mély pszichés belső munka is ahhoz, hogy jól tudjál működni. És én azt gondolom, és Jenő, bocsáss meg, hogy ilyen sztereotípiákat dobálok az asztalra, de hogy ebből a szempontból a nők szerintem egy picikét tudatosabbak. Az önmagukhoz való viszonyunk talán egy picit mélyebb, vagy eleve így vagyunk nevelve, hogy magunkkal, a belsőnkkel többet foglalkozzunk, mint mondjuk a férfiak, akiktől kiskoruk óta azt várják el, hogy csak nyerjél és érjél be te leghamarabb a célba. Te mit látsz a férfi edzetjeiden, ők mennyire tudnak kisegóval befeküdni a súlyok alá?
Én úgy gondolom, hogy részletekben gondolod ezt így jól, tehát hogyha egy férfi ember bőrébe születtél volna, vagy testébe, akkor szerintem változna a véleményed, tehát abszolút fontos a férfiaknál is a mentalitás, a mentális ottlét edzés közben.
Az abszolút fontos, én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül így nevelik már gyerekkoruk óta a fiúkat, hogy a lelkükkel foglalkozzanak.
A tesztoszteron szint, ami elviszi az edzést negatív irányba. Tehát, hogy a túlzott férfiasság, a túlzott súlyok használata, az úgynevezett súlymánia, amikor olyan súlyokat próbál megmozgatni valaki, ami láthatóan nehéz neki, de mivel ő férfi ember, ezért neki azt meg kell csinálni, azt a gyakorlatot azzal a túlzott súllyal.
Hát lehet, hogy ezt mondom, tényleg kisgyerekkorunk óta benne van az, hogy nekünk nem ciki a lelkünkkel foglalkozni, meg nem ciki azt mondani, hogy most nem sikerült, majd legközelebb igen, de valahogy a fiúkkal kapcsolatban nem ennyire megengedő a társadalom, és ez a fekvenyomó padon tökéletesen akkor ezek szerint kiderül.
Igen, mondjuk ennek pont az ellenpéldája vagyok, tehát én maximálisan szeretek befelé fordulni, befelé dolgozni is. És én abszolút a testépítést egy meditatív sportnak tartom. Tehát ha valaki nem meditatív jelleggel végzi a testépítést, az nem is tudja élvezni ezt a sportágat.
Az nem testépítő.
Igen.
Kicsit kimondod nekem, hogy mire gondolsz pontosan? Meditatív testépítés szó alatt?
Igen, de az agyizom kapcsolatra gondolok, hogy olyan szinten kell tudni koncentrálni arra az izomra, amire edzünk, hogy szinte látjuk magunk előtt az izomrostokat, látjuk azt, hogy a vér pumpálódik abba az izomba, amire dolgozunk. Tehát itt abszolút befelé is kell tudni dolgozni, és én úgy gondolom, hogy, vagyis hát úgy is tapasztaltam, hogy ez a befelé dolgozás előbb-utóbb megérinti a lelket is. Tehát előbb-utóbb elvisz minket a lélek tudathoz is. Tehát ráérzünk arra is, hogy van lelkünk. És amikor mind a kettő, a test és a lélek jelen van az edzésen, annál nincs csodálatosabb dolog.
Volt, hogy te már láttad egy ilyen meditatív állapotban, megjelent előtted az, hogy ez most nem az a nap, ez most nem az a széria, amit én jól végig fogok tudni csinálni, és egy kicsit vissza kell mennem a startvonalra, különben baj lesz?
Természetesen, tehát ez erről is szól, hogy abszolút érezzük, az érzés vezérel minket edzésen. Nem a tudat, hanem az érzés.
Volt olyan az életed során, amikor nem a tudatod, hanem egy konkrét esemény lökött vissza a startvonalra, akár egy sérülés?
Nyilván, persze, tehát megtapasztaltam, én is végigmentem a szamárlétrán, és már 37 éve edzek, tehát abszolút megmásztam ezeket a lépcsőfokokat, és a tapasztalat beszél belőlem, hogy az a legjobb, hogyha az ember ebbe az irányba megy, hogy nem csak a külsőt teszi szem elé, hanem a bensőt is.
Mesélsz egy picit arról, bocsánat, hogy jobban el tudjam képzelni, hogy mi volt az, ami például veled megtörtént, ami egy figyelmeztető jel volt, egy sérülés, konkrét sérülés, hogy most másképpen kell csinálnod?
Mondjuk pont fekvenyomásnál, még anno fiatalon rám jött ugye a súlymánia, amiről beszéltem előbb negatív példaként, és a negyedik, ötödik ismétlésnél, amikor nyomtam ki a súlyt, akkor megszakadt a bal mellizmom, tehát részleges izomszakadásom lett, és akkor ez egy olyan pofont adott, amikor ugye el kellett, hogy gondolkozzak azon, hogy mi értelme van ennek.
Ilyenkor mit érez az ember? Tudod akkor abban a pillanatban rögtön, hogy most gáz van? Vagy csak azt érzed, hogy úristen, nagyon fáj?
Abban a pillanatban igen, egyből leesett, hogy ez szakadás.
De honnan igazából tudod?
Az érzés, tehát egy olyan, mintha áram csapott volna meg, és éreztem, ahogy elpattan az izomrost, és hogy behúzódott ide a mellizom közepe felé. Uh-huh. És olyankor az a rost meg is rövidül, és ott letapad. Tehát az izomrost az onnantól már megszűnik létezni a eredéstől tapadásig.
Uh-huh. Na, egy ilyenből hogy lehet felállni, Melitta?
Egyébként itt javítanék egy kicsit, Ernőt, nem mindenki érzi. Tehát, hogy egy részleges szakadásnál van, amikor csak annyit érzünk, hogy az a kétnapos izomlás most egy hétig tart, és hogyha pont egy ilyen tesztoszteron dömpingben van az ember, akkor még meg is veregeti a vállát, hogy de kemény voltam, és hogy jó volt az edzés. És utána egyébként van, amikor évekre rá eljön egy vizsgálatra, és akkor mondom neki, hogy volt itt egy sérülésed, és akkor nem, és akkor visszakérdezek, hogy nem volt olyan érzésed, mint hogyha egy hétig izomlázad lett volna, és mondta, hogy de egyébként volt egy fekvenyomásnál például, és akkor így megbeszéljük, hogy hát ott akkor valószínűleg egy részleges szakadás volt. Egy részleges szakadásnál azért még könnyebben lehet rehabilitálódni. Ahogy távolodnak a rostok egymástól, nagyon sokszor nem is a rost, hanem az izompója szakad. Azt nagyon szépen tornával, manuálterápiával, különböző kiegészítő terápiákkal vissza lehet húzni, és akkor fejleszteni lehet. Az a kérdés, hogy tökéletesen fog-e utána működni, az mindig fennáll egyébként. Hivatalosan azt kell mondani, hogy igen, de egyébként tökéletes. Ha már sérült, akkor nem lesz, mivel van ott egy heg, van ott egy sérülés, és lehet, hogy ez a sérülés nem is a heg miatt lesz benned, hanem tényleg pszichésen, hogy benned van, hogy félteni fogod azt a területet, és nem mered majd úgy terhelni. Tehát vissza lehet jönni, nagyon erős mentális háttérnek kell benne lennie, illetve szerintem egy nagyon jó team munkának, aki támogatja ezt a rehabilitációt.
De te egyébként évekre visszamenőnek honnan tudod megállapítani, hogy ott volt sérülés tapogatásból?
Érzel ott egy lyukat. Konkrétan.
Tehát van egy luk. Aha.
Tehát ahogy végig tapintott például ott azt az izom területet, akkor a folytonosságában érzel egy hiátust, egy kis lyukat, és akkor ha érzed alatta magát az izomállományt, akkor valószínűleg csak az izompója sérült, hogyha mélyebben érzed a lyukat, akkor viszont az izomrostok is sérültek.
Amikor egy ilyen sportoló kerül hozzád, egy váratlan helyzetben történt sérülés után, akkor te mit látsz, hogy mennyire képesek az emberek erős pszichével hozzáállni az ilyen jellegű balesetekhez, életjelzéseihez, nem is tudom, ki saját hite szerint ítéli meg nyilván ezeket az eseményeket.
Nehéz szokott lenni. Én, amikor egy élsportoló kerül hozzám, akkor szeretek leülni vele beszélgetni, és leülni vele úgy beszélgetni, hogy esetleg az edző is ott van. És akkor megbeszéljük a következő célokat, hogy mennyit áldoz bele egy rehabilitációba, mennyit tud beletenni. Egy élsportoló, aki ebből él, aki emiatt kapja a fizetését, és elvárják tőle, hogy igen, hogy álljál vissza a pályára, egy izomszakadásnál, vagy egy szalagszakadásnál, azt mondanám neki, hogy egy tökéletes rehabilitáció egy év. 8 hónap, egy év. Ezt, aki ebből él, azt nem teheti meg. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon maximum kapnak 3 hónapot, és nekünk abból kell kihozni mindent, és sajnos ilyenkor van, amikor újra sérülnek. És ezért fontos az, hogy szerintem egy élsportoló mögött álljon egy jó edzés terv, egy jó edző, egy jó mentális támogatás, ami akár egy sportpszichológus, vagy pedig egy coach is lehet, és akkor ezt így mind összetesszük, ő is magába ezt lerendezi, hogy igen, most magamra kell figyelni, most ezt helyre kell tenni, mert a későbbiekben ezzel még tervem van, vagy pedig rá kell jönni, hogy ez sajnos elindít egy lavinát, és akkor lehet, hogy továbbiakban is így fog sérülni tovább.
Még mindig azt keresem, hogy ez mennyire rossz mozdulat, és mennyire túlterheltség inkább. Mind a kettőre tudok példát mondani. Itt a beszélgetés előtt példának hoztam a férjem unokaöccsét, aki a VB-re készült szegény, tökéletes fizikai állapotban volt, és 2 héttel a VB előtt egy egyszerűen csak mélyebbre guggolt egy ugrásnál előtt tornász, porclevállás. Nem volt még csak annyira sem rossz, a jó Isten tudja miért, mélyebbre sikerült ez az ugrás, és kész, ugrott a VB. Nyilván ez egy... Igen, tehát hogy ezt keresem, hogy tényleg van ilyen, hogy pek?
Van olyan, hogy pek, aha. De szerintem, hogyha jól van felépítve az edzésed, akkor az edződnek látnia kell, hogy hol vagy abban a pillanatban, és rád szól, még akkor is, hogyha nagyon mennél, hogy neked most le kell állni, mert most te nem vagy abban a fizikai állapotodban.
Hát igen, nehéz azért, főleg az élsportnál. Tehát, hogy ott nem lehet azt mondani, amikor jönnek a versenyek, és ezért kapod a fizetésedet, hogy sorry, de most nekem egy kicsit le kell állni, hiszen egy munkahelyen sem nagyon tudod ezt mondani. Regi, neked a mindennapi életben kicsit mesélj nekem arról, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hogyan táblázódik be, vagy hogyan iktatódik be, akár a táplálkozás szintjén, akár a saját magaddal való munka tekintetében az, hogy vigyázol magadra, hogy ne történjen veled olyan, ami miatt mondjuk utána a Melittánál kötsz ki, és azt mondja neked, hogy akkor 9 hónapig eléggé másképpen kell majd élni. Mikre figyelsz?
Volt már hasonló, tehát ha az ember megpróbál mindent, és mindent a legtökéletesebben csinálni, se biztos, hogy úgy fog alakulni, pont a pekhek miatt, de annak meg kell élni, azt fel kell dolgozni, megfelelő szakembereket kell választani. Nekem pont ez volt 2021-ben, azt hiszem, egy jó kis térsérülésem volt, amiből aztán kiderült később, hogy nem térsérülés volt, csak egy kis izomdiszbalansz, és én próbáltam megkeresni a megfelelő szakembert. Tehát az volt az első, hogy például én, ha van valami ilyesmi, akkor én már az elején elébe megyek a dolgoknak, és akkor kezdjünk el nézelődni. De se elsőre, se másodjára, se harmadjára nem találtam meg azt a szakembert, aki azt mondta, hogy figyelj, Regina, neked ez a bajod, ez a programra, ezt kell csinálni. Mert én sportolóként jó katonának érzem magam. Tehát én azt csinálom, amit az orvos, hozzáértő, szakértő mond. És amikor már másodjára, harmadjára se találja meg az ember, akkor már kétségbe esik. És akkor ugyanúgy nem érzem azt, hogy mi értelme van ennek. Tehát, hogy felesleges csinálni, úgyse lesz meg a megfelelő. És mikor megtaláltam a megfelelő szakembert, akkor ő nekem mondta, hogy ez lehet, hogy 1/2 év. És mondtam neki, hogy oké, csináljuk, nekem mindegy, csak hadd térjek vissza majd később. És akkor ugyanúgy bent volt az edzőm is, és együtt átbeszéltük a programokat, milyen tiltott gyakorlatok vannak, mik azok, amiket lehet csinálni, mik az otthoni feladataim, és minden héten, 2 hetente mentem ehhez a szakemberhez, aki igazából most küldtem neki visszajelzést, most érzem azt, hogy most tudtam beépíteni azokat, amiket annak idején megtanított. Több mint 1/2 év eltelt. Volt már olyan, hogy elmentem ehhez a szakemberhez, és mondta, hogy igazából most nincs szükséged arra, hogy itt legyél. Mondtam, hogy jó, de beszéljük át, nézzük meg megint, vegyük át újra, és mondta, hogy jó, menj haza, tehát kész vagy. Nyilván ideig, óráig, aztán majd jön a következő probléma, aztán majd jön megint valami más. Tehát valami mindig lesz.
Ez biztos, igen. Hiszen mozog minden csigolya, minden ízület, minden rossz mozdulat, tehát hogy ez, és akkor még a genetikáról nem is beszéltünk. Jenő, te jártál már gyógytornász? Tehát a testépítőknek benne van ez a haditervében, hogy olykor-olykor el kell menni, és
én személyesen
nem súlyokat kell emelgetni, hanem jártam. Medicinlabdákat.
Én még abban az időben kezdtem el ebben a sporttal foglalkozni, amikor ez teljesen ilyen ős cipőkbe járt. Tehát akkor közel nem volt ennyi szakember, ennyi lehetőség, ennyi segítő kéz, mint most, amit tapasztalni. Aki ezekben az időkben kezdte el ezt a sportágat, az mindenki a saját útját taposta ki. Ugyanúgy a saját gyógykezelésben, mint a saját edzésben. Tehát én sose szerettem azt, hogyha egy edző megmondta nekem azt, hogy én mit tegyek, vagy mit csináltak. Én mindig a magam ura voltam. mind kezelésben, tehát önmagam gyógyításában, mind az edzésben.
Egyébként az izomszakadásod után például ott milyen megoldást választottál? Ott hogy tudtál újra visszakerülni a mókuskerékbe, anélkül, hogy komolyabb
ugyanúgy
baj legyen?
Végeztem tovább minden gyakorlatot, csak kisebb súllyal és extrán belassított gyakorlat kivitelezéssel. Tehát ha nekem bármilyen sérülésem, fájdalmam volt, én mindig avval gyógyítottam magam, hogy ugyanúgy használtam tovább a sérült részt is, csak lényegesen kisebb súllyal és belassított mozdulatokkal.
És figyelemmel itt a harcát.
Én egyébként teljesen egyetértek, tehát hogy én azt vallom, hogy egy sportolónak nem szabad abba hagynia a sportolást. Tehát ezért nem szeretem azt, amikor elmegy most egy ilyen sportoló, vagy egy hétköznapi ember is egy orvoshoz, elnézést, tisztelet a kivételnek természetesen, és azt mondják, hogy ezt most onnantól abba kell hagynod. Nem. Tehát ha neked az okoz motivációt, örömet, azt tölt fel, akkor folytatni kell, át kell gondolni, hogy igen, ahogy beszéltük is, hogy esetleg egy kisebb súlyokkal kell dolgozni, át kell építeni egy kicsit az edzéstervet, de nyugodtan folytass tovább, találjunk rá megoldást. Tehát én is ezt vallom, hogy ugyanúgy kell sportolni, csak az aktuális állapotnak megfelelően.
Bocsánat, hogy beleszorok, csak nekem van egy ide tartozó ilyen kis idézetszerűségem, amit így nagyon beépítettem saját magamban, meg én is gyógytestnevelőként végeztem, szóval én nagyon szeretem ezt alkalmazni. Nem biztos, talán Tom Myers mondta, hogy minden, ami élő, az mozgás, és minden, ami halott, az mozdulatlan. Tehát, hogy igazából egy sérülést is mozgással kell gyógyítani, és mozgással szükséges gyógyítani, mert hogyha nem mozdulsz, akkor az a halott.
Hála az égnek egyébként már holisztikusabban nézik minden sérülést az emberen, tehát, hogy nem azt szokták mondani, hogy fáj a térdet, csak térdmozgás, hanem mindent is mozgassunk át, nézzünk mentális háttérret is, és ezzel tudunk teljesen gyógyultá válni egyébként.
Belét folytattuk a szót.
Bocsánat,
remélem nem felejtetted, amit akartál mondani.
Igen, hogy én úgy gondolom, meg úgy is tapasztaltam, hogy ha van egy ilyen sérült rész, akkor azt azért is kell tovább terhelni és mozgatni, mert a szervezet olyankor beindítja az öngyógyító folyamatot. Sokkal jobban oda tud összpontosítani a szervezet is, mert érzi, hogy szükség van arra a testrészre, ami sérült. Ezáltal hamarabb meggyógyul.
Igen, egyébként ez annyira komplex, hogy az ember nem is gondolná, hogy fáj valamie, csak egy rövid, ezt tudom, hogy mindenki utána majd kérdezi, hogy is hogy volt, és mi volt, esküszöm, válaszolok rá majd kommentben, egy ilyen rövid kitérő, hogy nekem fájt a térdem. Miután levették a fogszabályzómat. És én nem kötöttem össze ezt a kettőt, és azt hittem, már megbolondulok. Én ugye futok, de hát most ne úgy képzétek el, hogy maratonokat, tehát mint 5-8-10, tehát egy ilyen kilométreket, de imádom. És iszonyúan fájt, és amikor ültem, ülésből egyszerűen így, mint akinek így megmerevedett, borzasztó volt, mindenhova elmentem. Még nem aztán egyszer kiderült, hogy amiatt, hogy ugye nekem a fogszabályzómat levették, és az állkapcsomat tekerték vissza fogszabályzóval a helyére, hogy így minden az, ami onnan lejön, az bemegy ide.
Ami fent, úgy
lent. Ami itt történik, az hat a nyakamra, a vállamra, akkor a fasziák, én így ültem, mondom, igen. Te úristen! Tehát, hogy az ember nem is gondolná, hogy a fogával történik valami, és aztán a térde kezd el fájni, és én akkor értettem meg, pedig akkor már voltam 37 éves, hogy olyan nincsen, hogy nekem most csak a térdem fáj, hanem azt egy teljesen komplexen kell vizsgálni és nézni, és azóta, hogyha fáj valami, egyébként a masszőrhöz is, a két masszőrhöz járok, úgy dolgozunk, hogy az egyik ilyen fasziahálókat néz, hogy óriás, és tényleg működik, úgyhogy ezek ilyen egészen fantasztikus dolgok, hogy az ember össze van rakva, nem, hogy így nem is gondolná rá. Hogy...
Egyébként egy nagyon pozitív példa most ez a fogszabályzós, mert egyre többen keresnek meg, és nagyon sok fogorvos keres meg ezzel kapcsolatosan, hogy tudományosan bizonyított, hogy a testtartásunkra milyen hatása van például az állkapcsaink, vagy a fogaink állás, és ezt hogy lehet megoldani.
Ha még belemegyek tovább, hogy aztán majd azzal is fárasztanak, ha a gyerek cumizik, és az állkapcsa úgy, és a légzés, és figyelj, ezekre órákat lehet erről beszélni, tehát hogy belehűl az ember, mire így végigveszi. Egy picit viszont a táplálkozásról szeretném, hogyha beszélnénk. Nyilván egyikünk sem dietetikus, meg táplálkozástudományi szakember, tehát inkább csak a saját tapasztalatokra, illetve arra lennék kíváncsi, amit mondjuk te is látsz a praxisod során, hogy hogyan függ össze az izommunkánk, a rehabilitációnk azzal, hogy hogyan, mikor, mit eszünk, és milyen vitaminokat veszünk magunkra. magunkhoz. Én csak egyet tudok, hogy nekem a magnéziumra van óriás szükségem, mert állandóan görcsöl, mindig mindenem megkeveset alszom, de mondjuk, hogyha nem a lakossági felhasználókat nézzük, hanem a sportolókat, akkor ti mikkel dolgoztok, hogyan tartjátok formában magatokat, akár sérüléstől függetlenül is, hogy az izmaitok jól működjenek, akkor Jenő, most kezdem veled, mert mindig beléd folytjuk azt. Nehéz így három nő között, de
köszönöm
jól szépen. Bírod.
Természetesen, mivel a házunkat építjük, a testünket, ezért rendkívül fontos az építőanyag minősége, és ezért rendkívül fontos az, hogy miket viszünk be a szervezetbe. Ugye táplálék formájában már képtelenség megoldani ezt a rengeteg ásványanyagot, vitamin nyomelemet, amire szüksége van a szervezetnek, ezért mindenképpen a táplálék kiegészítőkhöz is, ugye nevében is benne van, hozzá kell nyúlnunk.
Hát legalábbis, hogyha ilyen igénybevétel van, mint ami a ti esetetekben.
Aki nem sportol, nekik is.
Igen.
Tehát ahhoz, hogy teljesen tökéletes kerek minden oldalról egyensúlyban legyen a táplálkozás, ahhoz mindenképp szükség van most már a táplálékkiegészítőkre. Ugye a mostani zöldségekben, gyümölcsökben közel nincs annyi tápanyag, mint mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtti gyümölcsben, zöldségben. Tehát ezért rendkívül fontos a táplálékkiegészítők használata is. És ugye ahhoz, hogy a sérülések regenerálódni tudjanak, ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, ahhoz, hogy az izomzatunkat táplálni tudjuk úgy, hogy közben zsiradékból veszítsünk, ahhoz mindenképpen a táplálkozás az elsődleges, amihez hozzá kell nyúlni.
Segít ez egy picit abban, hogy mondjuk az, aki olyan életet él, mint te, és testépítőként dolgozik és él, annak hogyan néz ki egy okos tányérja, vagy egy tányérja egyáltalán így reggel, délben, este, 10 órai uzsonna, vagy nem tudom, hányszor eszel egy nap?
5-ször táplálkozom. Igen, nem evés táplálkozásnak hívjuk, tehát ez nálunk már egy ilyen berögzült séma. És reggel kezdek ilyen 10-15 tojással, amiből csak 3 sárgája maradt.
Jézus Isten!
Tehát a többi az felesleges zsiradékbevitel, viszont ennyi zsiradékra szükség van ahhoz, hogy a reggeli után bevett vitaminok, nyomelemek, azok fel tudjanak szívódni. Tehát a zsírban oldódó vitaminok fel tudjanak szívódni. És ugye rendkívül fontos ilyenkor a folyadékbevitel is, hogy a vízben oldódó vitaminok is fel tudjanak szívódni. Tehát ezekre is oda kell figyelni.
De érzed egyébként az izmait fejlődésén is? Avagy visszafejlődésén, hogyha nem tartod ennyire szorosan a gyeplőt?
Igen, abszolút érezni. Én inkább izomgörcsökben szoktam érezni, hogyha mondjuk pont pár napig elfelejtem, vagy elmulasztom bevenni a vitamin csomagomat. Abszolút, rögtön érzem.
Ennyi? Tehát, hogy a 15 tojást nem megálltuk? Hogy a többi titok?
Napközben igazából ilyen pulyka hússal szoktam ellenni, pulyka mellett szoktam vagy főtt burgonyával, édes burgonyával, jázmirizssel, vagy teljes kérlésű tésztával enni. Mindegyik étkezésemhez eszek zöldséget, ami rendkívül fontos az emésztésünk miatt, és vacsoránál illik odafigyelni arra, hogy 3 órával lefekvés előtt együnk utoljára, és ilyenkor már a szénhidrátra igazából nagyon nincs szükség a szervezetnek, tehát ilyenkor is többnyire csak a fehérje, tehát sovány hús zöldséggel az, ami bekerülhet a szervezetbe.
És hiányzik a fülemnek a gyümölcs, a testépítők nem esznek gyümölcsöt?
Én annyira nem szoktam, bár teljesen jogos, tehát nyilván hiányzik, de mivel már annyira silány a tápanyag tartalmuk.
De ez nem igaz, azért ez nem igaz. Ha most ide ültetnénk, de jó, mondjuk azt, hogy a te véleményed szerint, mert ha most ide ültetnénk, nem tudom, a Soténak a dietetikusait, vagy táplálkozástudományi szakembereket, azok hát nem érnének meg az izmaittól. Azok vérre menő vitára mennének veled, hogy azért az hogy démonizálják a gyümölcsöket, meg a zöldségeket, azért az nem egy jó dolog, és van tápanyagtartalmuk.
Meg nagyon sok gyulladáscsökkentő hatásuk
igen,
is van.
Szóval, például. Hogy azért egyetek gyümölcsöt. Én megértem, hogyha valakinek hite szerint nem, és hogy tök jó dolgok vannak bennük.
Igen, csak ahhoz, hogy ugye egy ekkora méretnek ez mondom, bármit ez is jelentsen, ahhoz nekem mondjuk egy napi 2-3 kiló gyümölcsöt kéne megegyek, tehát inkább táplálékkiegészítőben, vitamin formájában, vagy egy tabletta kapszula formájában beviszem a szervezetbe.
Viszont, Regi meg, ahogy elnéztem, hisz a gyümölcsökben és a zöldségekben, te hogyan állítod össze az étrendet?
Hú, bonyolult, vagy hát lehet, hogy messziről fogok indulni. Nagyon sok tényezőt veszek figyelembe, én mindig azt szoktam megnézni, például egy ilyen gyümölcs kérdésnél, hogy mihez képest? Mihez képest jó, vagy mihez képest nem jó? Egy sült krumplihoz képest, vagy egy hamburgerhez képest? Vagy egy almaléhez képest az alma? Tehát, hogy nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, ahhoz, hogy eldöntsd, hogy te megeszed azt az almát, azt a sült krumplit, azt a hamburgert, avagy sem. Tegyük össze, hogy nekem van alapból egy versenydiétám, ami nagyon drasztikus, nagyon más, és van a hétköznapi, amit jelenleg folytatok, ami nagyon színes, nagyon változatos, és ami nagyon jól tartható, legalábbis nekem. És ezután szoktam minden egyes étkezésemnél figyelembe venni azt, hogy az én elmondásaim alapján szoktam azt mondani, hogy van az egészséges étkezésem, és van a tiszta étkezésem. A tiszta étkezésembe az tartozik bele, hogy próbálok minél természetesebb dolgokat bevinni. Például én alkalomattán nem mosom meg a gyümölcsöt, vagy a zöldséget, amit éppen fel akarok szelni, vagy meg akarok enni. Vagy például nem a boltba veszem a csirkét, vagy a bármiféle húst, hanem a hentesnél, vagy kint a piacon. Tehát, hogy valamiféle természetességet próbálok bevinni, hogy olyasfajta baktériumok kerüljenek belém pluszba, ami mondjuk a boltban nem fog sehogy se belém kerülni. És ezáltal a belső harmóniámat így összerakjam. És akkor ott van az egészséges étkezés, ami pedig nem feltétlen tiszta. Tehát, hogy akkor ott szoktak nyilván előtérbe kerülni például a reggelibe a fehérjepor, hogyha viszont a természetes, tiszta étkezésre vágyom, akkor pedig felütök két piaci tojást. Ugyanaz a fehérje, hasonló fehérje, és mégis egy kicsit más a kettő.
Nyilván a változatosság az nagyon fontos, meg hogy így mindeközben ne felejtsük el, hogy enni jó. Tehát, hogy azon
így van,
túl, hogy
így
az életben
van. Az meg a másik, hogy én úgy alakítom össze az étrendemet, hogy ezt nekem szeretni kell, nekem élvezni kell tudni. Amikor versenydiéta van, az teljesen más, akkor bekapcsol a robotüzemmód, nekem az a feladatom, órára, stb. És amire én még nagyon szeretek figyelni, az pedig a vércukornak a stabilizálása. Tehát, hogy nem rakom fel magam egy hullámvasútra, hanem próbálom egész nap egy szép egyenesbe tartani.
Mondjuk ehhez kell egyébként egy nagyon stabil mentális állapot, meg az, hogy ilyen kiegyensúlyozott legyen a... Nem feltétlenül az életed, mert szerintem olyan ember nincs, akinek ilyen egyenesen leírható, hanem hogy ne legyenek benne olyan hullámvölgyek, amikor így csak felcsapod a hűtő ajtaját, és bármi igen, csak igen. édes legyen, mert összekötöd az édes ízt valami pozitív jutalmazással.
De egyébként meg én a úgymond prevenció szempontjából mindig így fél évente elmegyek vérvizsgálatra, illetve nőgyógyászati szűrésre, és akkor a kettőt együtt megnézzük, hogy mi az, amiben itt hiányosság, mi az, amiben ott, és sosem lesz tökéletes a vérképem, sose. Viszont mindig lehet egy picivel jobb, és akkor mindig két-három szakembernek a javaslatával összerakjuk, hogy most jelenleg ebben a következő periódusban milyen vitaminokra van szükségem, és akkor most legutóbb volt a nőgyógyász javasolt magasabb dózisú D-vitamint, meg jódot, és akkor most erre odafigyelünk. De az nem azt jelenti, hogy rossz a vérképem, vagy nem tökéletes, hanem hogy most erre
nem,
kell
egyébként
figyelni.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, és remélem egyszer erről is fogunk beszélgetni, hogy és férfiaknál is mennyire fontos az, hogy a szűrésekre megfelelő ütemben járjanak az emberek, akár már fiatalkorban is, és egyébként nagyon izgalmas utána nézni, hogy a vérképed egyébként mit mutat időről időre. Én is évi két vérképet szoktam csináltatni, ilyen vitamin vizsgálattal is, mert az is egy ilyen, nekem egy fontos visszajelzés, hogy éppen így hogy vagyok belülről, amit nem látok, de az a rákszűrésektől elkezdve, szóval hogy ezek ilyen elképesztően nem győzöm én is.
Ez mind sérülés megelőzés szintén.
Hát egyébként,
ha úgy nézzük.
Hát persze, meg hát az életedről, meg a jövődről, az egészségedről van szó. Amit szerettem volna nagyon átbeszélni, mert itt a veled, hogy ha már így a masszást említettük, azt mennyire lehet beiktatni prevencióként egy-egy sérülés után? Most nem arra gondolok, amikor lábakövekkel és szpába mész, hanem arra a masszázsra, amit tényleg a sportmasszőrök, gyógymasszőrök, svédmasszőrök, nem is tudom, hogy melyiket mondjam példának, te például kit ajánlanám, és gyorsan felsoroltam három.
Én mindenképpen gyógy és sportmasszőrt.
Gyógy és sport, tehát nem a svédmasszást keresünk, hanem gyógy és sportmasszőr.
Én amikor megkérdezik tőlem, hogy de miért nem jó a frissítő masszázs, amire elmegy, én mindig meg szoktam mondani, hogy mert különböző rétegekbe dolgozunk. Természetesen a lelkednek tök jó lesz, ha elmész egy frissítőre is, hogyha szereted ezt a simogatóbb jellegű masszást, de aki nagyobb igénynek van kitéve, vagy egy sportsérülés után van egy izomdiszbalansza, van egy letapadt izma, annak ott egy mélyebb rétegben kell dolgozni, tehát mindenképpen egy gyógy vagy egy sportmasszőrhöz kell elmenni. Én azt szoktam javasolni, nem csak sérüléseknél, hogy mindenkire ráfér. Tehát, hogy ha lehet, akkor először nyomjunk egy kúrát. Heti egyszer minimum menj el teljes testre. Most az, hogy az egy óra vagy egy másfél órásba ki mennyire tudja megengedni magának, menjen el mindenképpen. Következő hónapban már lehet egy kicsit szűkíteni a kört, tehát lehet két hetente járni, és utána a harmadik hónaptól tartsuk meg, hogy havi egyszer minimum menjen el. Én hetente megyek el, holott csak hobbi sportoló vagyok, de azt érzem, hogy a mindennapi fizikai munkának köszönhetően igényli a testem, hogy pont azért, hogy elkerüljem a mindennapi sérüléseket.
Hát sőt, az üléstől is lehet olyan fájdalma, nem is kell itt tovább menni fizikai munkára. Tehát, hogy annál rosszabb szerintem, mint hogy ülsz egész nap, talán nincs is.
Persze, és megint kiemelném, hogy teljes testre. Tudom, hogy például az ülő életmódot folytatók általában derekukra, hátukra panaszkodnak, de nekik is lábuk be vannak rövidülve, a csípő hajlítójuk, esetleg a lábszárizmai le vannak tapadva, ettől ödémásodhatnak, tehát, hogy mindenképpen teljes testet masszíroztassunk, ha tehetjük hetente, de egy-két hetente, havonta minimum egyszer menjünk el, és akkor tényleg alkalmazzuk.
Mi a különbség a gyógymasszázs, a svéd masszázs és a sportmasszázs között?
Ahogy említettem, a rétegek. Egy svéd masszőr, vagy egy frissítő masszőr a felületes szöveti rétegekbe dolgozik. Míg egy sport, vagy egy gyógymasszőr már az izom rétegében dolgozik, tehát, hogy le tud süllyedni arra a szöveti szintrétegre, ami ténylegesen kell, hogy kezelve legyen, de ennek a hátterében nagyon-nagyon atómia tudásnak kell lennie, illetve, hogy funkcionálisan átlássa a testet, ami több hónap éves képzésnek a háttere. Sajnos a tapasztalat az, hogy egy frissítő masszőr az egy nap alatt is frissítő masszőr tud lenni.
Jézusom!
Amit én nem mondom, hogy lehet, hogy van tényleg egy olyan jó manualitása, érzéke az egész terápiára, és tényleg, amit ő ad kezelés, az tudhatni az emberre, de azért most meg fognak kövezni nagyon sokan, egy két éves képzést ne hasonlítsunk össze egy napossal.
Ja, nem hiszem, hogy ezzel megköveznek meg, hát ez tényleg egyébként nagyon, tehát az, hogy kire bízod rá magadat.
Pontosan.
Még ez is tud problémát okozni, ha valaki...
Igen.
Nem megfelelő képzettséggel kezd el
és nem mondom azt, hogy a két éves képzés után is vannak hiátusok egyébként a tudásában az embernek, de azért fontos az, hogy anatómiailag tisztában legyen a kezelő azzal, hogy a paciensét hogy kell megkezelni.
Igen, most itt nagyon sokat beszéltünk az élsportról és az élsportolókról, és egy kicsit így háttérbe szorultak a hétköznapi emberek. Úgyhogy így levezetésként én azért szeretném, hogyha arról is beszélnénk, hogy mi újság a hobbi sportolókkal, vagy azokkal, akik csak egyszerűen aktívabb életet élnek. Ott mik a leggyakoribb buktatók?
A leggyakoribb buktatók szerintem az, hogy ilyen Hudebe Balázs módjára csak neki kezdenek. Tehát, hogy nincs egy hátterük. Én szerettem a szezonális sportokat, például snowboardozok, de mivel egész évben nem engedhetem meg magamnak, én minden szezont úgy kezdek, elmegyek egy órát, veszek egy edzőtől. Tehát, hogy nézzük át az alapokat, pedig már 10 éve snowboardozok, de hogy akkor is lesz egy áttekintés. Én ezt minden hobbi sportolónak ajánlom, függetlenül attól, hogy most ez legyen egy falmászás, egy konditermi edzés, egy futás, tehát egy óra az életében mindenkinek van azzal, hogy egy szakemberrel ezt átbeszélje, és az esetleges tanácsokat megfogadja. Ez szokott szerintem az egyik buktató lenni, hogy tényleg úgy önfejűségből elkezdjük a dolgot, és nem figyelünk a dolgokra. Nincs meg a megfelelő bevezetés, és az edzés felépítés. Mindig a Market körre jövök vissza, motivál az 5 kilométer mindenkit.
5-3.
5-3,
ja, igen. Tudod, 5-3. Az elsőnél mennyire gyilkos, hogy még, megvan, már csifog az órád 5, és még árazás, és úgy érzed, hogy ez nagyon hosszú lett még.
Tehát, hogy mindenkit motivál, hogy igen. Egy szigetkört le tudok futni.
Igen.
Nem mindenki. És nem is kell lefutni rögtön egy szigetkört. Tehát, hogy lehet, hogy a te fizikai állapotod adottan nem engedi most ezt meg. Igen. Ezt el kell fogadni, és hát ezt fel kell építeni, hogy meglegyen az 5-3 is a végére.
Igen, és ez olyan rossz, hogy így nekiindulsz, és rögtön arcba vág a kudarc, mert hogy nem megy. Ezért kell.
Főleg, amikor látod, így vum, suhannak el melletted az emberek.
És a szigeten vannak akkora arcok, tehát én rendszeresen szoktam látni egy idős bácsit, aki mezit lefut, szerintem, hogy 80 éves.
Évek óta ott van egyébként.
Ugye, palackos üvegek, és ma akkor is ott volt, amikor én még egy perc séta, egy perc futásra, és tudod, így még beöltözöm mindenem, mert azt hittem, hogy ha hideg van, akkor nagyon be kell öltözni, és jött a bácsi egyszer, és szépen mezit nem van, mondom, csókolom, és már így körbefutottam, meg még mindig ott kínlódtam, hogy sehol sem tartok. De hát, ez az a mentális része, amit így meg kell ugrani, igen. Hogy még nem vagy rá képes, de ha csinálod, előbb-utóbb majd leszel. Mindjárt visszatérek erre, mert a te aspektusodból is érdekeljen ez a kérdés, csak nagyon bólogatt itt az elején, amikor a lakos...
Bólogattam, igen.
Azt láttam csak ennél, hogy amikor erről a részről beszéltünk, hogy a hétköznapi életben mik a buktatók, hogy erre valamit szerettél volna mondani, vagy esetleg vannak olyan pácienseid?
Ja,
vagy
nekem csak az edzeteim jutnak eszembe, igen, mert ezt edzést is tartok, hát hivatalosan edző is vagyok, és nekem mindig az az első, és mindig elmondom nekik, hogy a lelki és a fizikai biztonság az első nálam, ha tetszik, ha nem. Tehát nálam soha nem fogsz lesérülni, az én hibában legalábbis biztos nem, maximum ha fejedre esik a súly, amiről én nem tehetek, mármint, hogy valaki másnak a hibájából.
Igen.
De lényeg a lényeg, hogy én ezt nagyon-nagyon szem előtt tartom. Nagyon, és ez jó.
Egyébként ez nem csak edzés, én valamikor pacienst is hazaküldök.
Uh-huh.
Tehát, hogyha eljön tornára, vagy akár egy manuálterápiára is, látom, hogy nincs ott. Tehát, hogy a napi stressz ott van, nem tudja elengedni magát, akkor vagy megpróbálok egy másik mozgásformával, hát ha el tudja engedni magát, és akkor tudunk haladni, de ha nem, akkor szoktam mondani neki, hogy figyelj, ennek ma nincs értelme.
Igen, meg pont a gyógytorna az egy ilyen nehéz terep, mert hogy az emberek azt mindig olyan uncsinak tartják.
Igen.
Főleg egy ilyen kemény, izzadós, küzdős dolog után, amikor így megérkezel a gyógytorna szőnyegre, és akkor háromszor emeld a lábad, de alázatra tanít, az biztos.
Van az a része is, de egyébként...
Van a nagyon kemény része is.
Van a nagyon kemény, és ez megint szerintem terapeuta kérdése, hogy motiválni kell. Nekem most van egy 17 éves street workoutos fiú, aki hát lesérült. És annak a fiúnak, aki napi szinten edzett, tehát, hogy eleve szerintem ott van egy túledzettség, megmondani, hogy ezt így nem lehet, de mégis motivált, hát olyankor veszem be, TRX-ezünk, kettlebell-ezünk, szőnyegen is tornázunk, tehát, hogy egy picit motiválva legyen, és rögtön úgy áll hozzá, hogy jön minden héten, és lehet érezni rajta az oldódást. Első alkalommal nem beszélt. Tehát, hogy...
Mit keresek én itt?
Egy tipikus dumálós terapeuta vagyok, mert akkor kicsit elterelem a figyelmét a fájdalomról. És akkor 50 percet végig dumálsz, úgyhogy csak annyit kapsz vissza. Aha, igen, nem, akkor az úgy nem. De most eljutottunk, 2 hónapja jár, bejön, és rögtön elkezdi. Tehát a kedvencem, amikor bejönnek a paciensek, és megkérdezem, hogy hogy vagy, ami nálam arra irányul, hogy van a mozgásszervrendszer.
A férjem megint nem jött haza.
Teljesen más kezdte mondani, és itt a street workoutos fiú is elkezdte rögtön mondani, hogy hát már a suliba ez van, és érettségére készül. És mondtam neki, hogy oké, és hogy van a válad? Ja, az jól van. És akkor ma mit csinálunk? És akkor haladunk tovább. Tehát, hogy lehet izgalmasra is tenni a gyógytornát szerintem.
Tehát így meg pláne. Jani, hogy visszatérve rád, te edzel olyanokat is, akik hobbi sportolók, vagy te csak ilyen sportolókkal dolgozol?
Én csak hobbistákkal foglalkozom. Versenyzőkkel abszolút nem. Pont ezért, mert én úgy gondolom, hogy a versenyzőnek tudnia kell saját magának, hogy mi az, amire neki, a testének szüksége van. Viszont a hobbistát meg kell tanítani, őre figyelni kell, őt gondoskodással kell tanítani.
És elfogadják egyébként?
Abszolút.
Nagyon érdekes, hogy hol van az a határ, ahol az ember így beengedi, megengedi, és hol zár le az egó, hogy én ezt már tudom.
Hát az edzés már rég nem arról szól, hogy 4x12 is mehet.
Igen, és én úgy gondolom, hogy egy személyi edző és a tanítványa között előbb-utóbb baráti kapcsolat, és egyfajta ilyen pszichológusi munka is összekapcsolja.
Lelkiszemetes nálad.
Igen, így van.
És mennyire lehettem volna kíváncsiak, hogy mennyire tudnak a hobbi sportolók, mert valahogy én eddig összekötöttem, azt gondoltam, hogy ilyen sportolókkal dolgozol te is, hogy a hobbi sportolók mennyire tudnak alázattal tekinteni arra, hogy éppen ők hol tartanak fizikálisan, és mennyire dolgozik az erő, az a tesztoszteron, hogy de még, és ez nekem nem elég.
Ez a tanításom múlik. Tehát én erre is tanítom őket, és az ösztönösségre. Tehát én, akivel foglalkozom, mindenkivel úgy kezdek el dolgozni, hogy én rám csak egy 3, maximum 5 évig legyen szüksége. Tehát, hogy ezen idő alatt én megtanítsam őt az ösztönösségre. Arra, hogy érezze azt, hogy az ő testének mire van szüksége.
Volt, hogy már hazaküldtél valakit, ahogy itt beszéltük, mert láttad, hogy ez most nem oké, és fejben nem ott van, és ebből csak baj lehet?
Ilyenre még nem volt példa. Olyanra volt, hogy leedzettem őt, és megköszöntem a közös munkát, de ott inkább szimpátiabeli gondok voltak.
Hogy nem találtatok meg a közös hangot, és akkor inkább nem folytattátok tovább. Jó, hát igen, ez is egy mondás, így fölöslegesen kár az embernek a másik idejét húzni, hogyha ha nincs meg az alap, amire aztán építkezni lehet, akkor nagyon nehéz. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy mindenki megkapta a kérdéseire a választ. Izgalmas volt minden esetre, és nagyon tanulságos. Hogyha egy ilyen nagyon nagy nem tudom, útravaló csomagot kéne adni a hallgatóknak, akkor szerintem az egyik az az, hogy amit mindenki tud, de utána, hogy bemelegíteni kell, a másik, amit mindenki tud, de utána, hogy utána le kell nyújtani, a harmadik pedig, hogy nagyon oda kell figyelni a táplálkozásra, és a negyedik, ami szerintem tök fontos, és itt is sokat beszéltünk róla, hogy a belső munka az nem megúszható, szóval hogy ezzel legalább olyan nagyon sokat kell foglalkozni, mint azzal, hogy milyen legyen a testfelépítésünk, és az izomzatunk milyen állapotban van, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.